Vendégem itt a stúdióban Szántó Diana, az Artemiszi Alapítvány képviselője, akit sok szeretettel köszöntök. Ez itt Csokrom, Diana.
Jó napot kívánok!
Múlt héten, pénteken, vagyis egy héttel ezelőtt volt a Menekültek Világnapja. És az ember ilyenkor picikét elgondolkodik magán a szón, hogy menekültek, és hogyha hozzáteszük azt, hogy 2014-et írunk, akkor olyan furának tűnik, hogy menekültekről kell beszélni. És menekültekről egyre több létezik, és ez a borzasztó benne, és egyre több van Magyarországon is, és egyre több van a világon. Szóval az emberek jönnek, mennek, és hát egy részük menekült, akár onnan nézzük. Szóval hány menekült van jelen pillanatban? Van erről valami statisztika?
Egyrészt teljesen igaza van. Azt gondolom, hogy nagyon boldogok lennénk mi mindnyájan itt a Földön, hogyha menekültek nem léteznének, azért nem léteznének, mert nem lennének olyan körülmények, amelyek az embereket menekülésre kényszerítik, így van. Addig, amíg ezt a tökéletes társadalmat nem tudjuk elérni, sajnos azonban számolni kell azzal, hogy azok az emberek, akik ott, ahol élnek, veszélynek vannak kitéve, nem tudják biztosítani a saját vagy a családjuk biztonságát, jövőjét, életét, azok bizony menekülni fognak, meg fogják próbálni megtalálni az utat a túlélésre. Ettől vagyunk emberek, és ebben az értelemben azt kell mondani, hogy szerencsére menekülők és menekültek vannak, és szerencsére az országok és a társadalmak ráébredtek arra, hogy az a morális kötelezettség, ami a szenvedők, elesettek befogadására vonatkozik, az nem elég önmagában, tehát a morális kötelezettséget egy erős jogi kötelezettség is támogatja, ami a befogadó országokat kötelezi arra, hogy ha a ilyen okok miatt menekülő emberek kérnek bebocsátást hozzájuk, akkor be is fogadják.
Igen, de hát minden országnak én azt hiszem van egy úgynevezett teljesítő képesség, amit tud vállalni, és tud vállalni az ottani társadalom. Ugye egy nagyon jó, nem menekültekről beszéltünk, de amikor a két Németország egyesült, akkor végül is a nyugat-németeknek kellett vállalnia a kelet-németeket. Azokat nem nevezhetjük mi menekülteknek, de egy olyan állapotnak viszont tekinthetjük, amivel nagyjából szembe kell nézni minden olyan országnak, akik menekülteket fogadnak be. Vagyis egy náluknál adott esetben rosszabb körülmények között élő, gyengébb társadalomból jövő emberek jönnek hozzá, és azoknak az embereknek kell eltartania, akik jobb módban élnek. És hát ebből adódik az, hogy valóban van egy teljesítő képessége minden országnak, amely nem teszi már egy idő után lehetővé, hiába kötelező vagy nem kötelező, hogy befogadjanak embereket.
Nagyon hálás vagyok mindegyik mondatáért, mert elmondta mindazokat az érveket, amelyek el szoktak hangzani a menedékjoggal szemben, és ebben el szoktak hangzani kifejezetten Magyarországon annak a védelmében, hogy miért kellene nekünk még jobban védeni magunkat, és most szeretnék egy idézőjelet jelezni a hallgatóknak, a menekültekkel szemben. Az előbb kérdezett számokat, azt gondolom, hogy jó, ha ebből indulunk ki.
Induljunk ki
igen, 2014-et írunk, és egy világbotrány, hogy elértük helyesebben, meghaladtuk azt a szintet, ami a második világháború szint volt. Soha ennyi hazájától, helyesebben szülőhelyétől távol élő, kényszerből távol élő ember nem létezett a Földön. Ebben benne foglaltatnak az országon belüli menekülésre késztetettek.
Hát mit tehát, jelent, hogy országon belül, mondjuk Szegedről menekül Debrecenbe, szóval ez is egy menekülési kvázi útvonal országon belül?
Könnyen lehet, hogyha Szegedet elfoglalják, hogy ne politizáljak a marslakók, és meghúznak egy demarkációs vonalat, és Szegedről elindulnak az emberek hosszú tömött sorokban. És
Debrecen felé.
A Debrecen felé, vagy a parlament előtt felállítjuk a sátrakat, ahol be fogjuk fogadni őket, akkor ezek az emberek kis menekülőknek számítanak majd, belső menekülteknek. ha ezeket az embereket is figyelembe vesszük mindazokat, akik menekültként élnek egy másik országban, figyelembe vesszük azokat, akik még nem rendelkeznek a menekülteknek járó védelemmel, tehát ők még csak menedékkérők, akkor ma körülbelül 51 millió emberről beszélünk, ez egy óriási szám.
Az egész világon.
Az egész világon. Ebből menekültek körülbelül elismert, tehát hivatalos védelemben részesülők körülbelül 16-17 millióan vannak. Ebből a 16-17 millió emberből a legnagyobb része nem azokban az országokban él, ahol egyáltalán mérlegelésre tarthatna számot az, hogy el tudjuk őket tartani, vagy nem tudjuk eltartani. A legszegényebb országok fogadják be a legnagyobb számú menekültet szerte a világon.
Ez nem csöbörből vödörbe? Mert hát valószínűleg szegénység, megélhetés hiánya és egyebek miatt megyek el, vagy mennek el emberek különböző helyekről, és hogyha a legszegényebb országok fogadják be, akkor tulajdonképpen ugyanott tartanak, csak éppen egy más földrészen süt rájuk a nap, ha felébrednek reggel.
Igen, az előbb azt mondtam, hogy jó tisztázni a számokat. Most megint egy nagyon hasznos kisegítő kérdést kaptam, mert jó tisztázni a kategóriákat is. Még az előbbi szám felsorolásomhoz hozzátenném, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Magyarországon az előző évben minden eddig itt meghaladó számú menedékkérő érte el.
Mennyi körülbelül?
Ami azt jelenti, hogy körülbelül 18-19 ezeren kértek menedék jogot Magyarországon.
Honnan?
Magyarország...
Honnan szeretnének jönni Magyarországra?
Magyarország azért egy hagyományosan tranzit ország, és nem ide szándékoznak jönni elsősorban a menedékkérők, tehát hogy nincsenek olyan kialakult útvonalak, mint például Észak-Afrikából világos, hogy Franciaországba vezetnek az utak. Ennek ellenére vannak olyan csoportok, amelyek nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol hirtelen megfogható csoporttá válnak egy-egy krízis kapcsán. Ilyen krízis most a világban az, ami Szíriában történik, nem sokára meg fognak érkezni az iraki menekültek is, én azt gondolom.
Tehát háborúhoz kapcsolódhat valamennyi, vagy legalábbis jelentős része azoknak az embereknek, akik menekülő státuszba kerülnek.
Statisztikailag is igazolhatók, tehát tovább menve ma, hogyha megnézzük, hogy kik a menekültek a világban, akkor látni fogjuk közöttük a Myanmariakat, látni fogjuk a kongóiakat, látni fogjuk a dél-szudániakat, vagy a közép-afrikaiakat, tehát aki odafigyel a világ történéseire, az észre fogja venni, hogyha ezekből az országokból érkeznek hozzánk emberek, akkor valószínűleg nem csak azért érkeznek, mert egy picivel jobb fizetést szeretnének, hanem azért érkeznek, mert olyan politikai, katonai helyzetek teremtődtek a fejük felett, amelyekkel egyszerűen lehetetlen az együttélés. Ezt azt gondolom, hogy a magyaroknak nem kell megmagyarázni, hiszen mi is végéltünk egy második világháborút, majd végéltünk egy 56-ot. Az elsőt, azt azért nem helyesebben azért mondom a másodikat, mert fontos arra hivatkozni, hogy a második világháború volt az a pontja az emberiség, és elsősorban Európa és a Nyugat történelmének, amikor ráébredt arra, hogy tarthatatlan az a fajta politikai rendszer, amiben nem biztosítják nagyon kemény jogok az éléshez és az emberhez méltó éléshez való jogokat, és ennek a következménye lett 1951-ben a Genfi konvenció egyezmény, amely kimondja azt, hogy ki számíthat hivatalos menekültnek, és kimondja azt, hogy milyen védelemben kell ezeket a menekülteket részesíteni mindenkinek, aki aláírta ezt az egyezményt. Magyarország aláírta ezt az egyezményt, tehát innentől kezdve nem kérdés az, hogy meghaladja-e az ő képességeit a menekülteknek a befogadása. Egyébként azt gondolom, hogy bőven nem haladja meg, még az előző számadathoz szeretném hozzátenni.
18 ezerhez?
Szeretném hozzátenni, vagy szívesen beszélgetek, és tippeljen. Ön szerint ebből hány kap, vagy hány kapott tavaly menekült jogot?
Én azt hiszem, hogy csak százalékban beszélhetünk, tehát én azt mondom, hogy a 10-15 százalék.
Az mennyi lenne?
Hát mit tudom én, 18 ezernek 1800, 2000-2500.
Én azt gondolom, hogy ez egy tisztességes szám lenne.
Ennek dacára egy rossz szám?
Valószínűség számítások szerint én is azt gondolnám, hogy talán annyi ember valószínűsíthetően kiszűrhető ebből a tömegből, mint rászorult menekülő. Érdekes módon nem ez a jó szám, tehát hogy 300, pontosan nem emlékszem a számra, de 350-56 körül vagyunk.
Igen, hát akkor ez a százalék, ez a 10-15%, amely nem egy nagy százalék tulajdonképpen a 100-hoz képest, ez mégsem igaz. Igazából működik. Hogyan határozzák meg, és ki határozza meg azt, hogy az az ember, aki érkezik a világ bármely részéről, Irakból, Iránból, háború, és különböző földrészekről indokoltan, hogy megkaphatja-e a menekült státuszt adott esetben Magyarországon?
Igen, az, hogy miért kaphatja meg, talán egy még fontosabb kérdés. Ez a Genfi Egyezmény, ez nagyon pontosan meghatározza azt a kört, akinek ez jár, és minden kétséget kizárólag jár. Ezek azok az emberek, akik életveszélyes helyzetbe kerülnek valamilyen csoporthoz való tartozásuk miatt, etnikai, vallásos, nemzeti, sőt van egy olyan csoport is, hogy és egyéb csoport, ide tartoznak például azok, akiket mondjuk, ne adj Isten, a homoszexualitásuk miatt üldöznek egy országban, vagy a politikai nézeteik miatt üldözött emberek. Nem véletlen, hogy ezeket a kategóriákat határozza meg a Genfi Egyezmény. Ugye a történelmi helyzetet figyelembe kell venni, 1950-es éveket írunk. Azt kell gondoljuk, hogy ebből a Genfi Egyezményből Európában mi vagyunk a legnagyobb haszonélvezők. 56-ban rögtön ki is használtuk ezt az egyezményt, és jó néhány honfitársunk köszönheti ennek az életét és a megélhetését.
Én lennék magyar, de már nem igazán tudni a nyelvet. Találkoztam jó néhány ilyennyel, és rettetesen dühös vagyok az ilyenekre. Ugyanakkor találkoztam olyanok, akik már 40 éve kint vannak, és jobban beszélnek magyarul, mint én.
Nem voltunk ott 56-ban, nem tudjuk, hogy ki miért kényszerült arra rá, hogy
én viszont
hogy
elég sokat voltam közülük az elmúlt 5 évben.
Ez szerintem egyrészt egy személyes kérdés, hogy szeretjük-e, vagy utáljuk-e az 56-os menekülteket. Másrészt viszont nem kétségbe vonható, hogy
hazájukat elfelejtő embereket nem szeretem.
Hogy ahányan vannak, annyiféle módon és annyiféle indok miatt kényszerültek menekülésre. Egyébként nem kell az 56-os sokig menni, mert hogyha körülnézünk ma Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok ember gondolja azt, hogy külföldön találja maga megélhetését.
De hát az Európai Unióban ez nem egy probléma, mert oda megyek, ahol akarok. Tehát például valaki azt mondja, hogy nekem ez a munkahelyt nem jó, nem vagyok elégedett azzal, amit ebben az országban momentán történik, akkor nézzünk külön egy országba, Európai Unió, ez tartozik, azt tartozik, na, akkor menjünk. Na most akkor menekült az az ember adott országba, ahova megy dolgozni, ahol megpróbál letelepedni, tovább folytatni az életét, az egy menekült ember, vagy pedig csak egyszerűen idézőjelben hazát váltó, a megélhetése érdekében, az előrelépése érdekében otthon cserélő ember. Hol van itt a határ, amikor valakit menekültnek, menekült státusszal ellátva ítélünk, vagy nem ítélünk meg, és hol van az a vonalnak a másik oldal, amikor azt mondjuk, ez teljesen szabás. Hát végülis az Unióban az az egyik legfontosabb, hogy oda utazok, ahol akarok.
Jogi értelemben semmiképpen nem menekültek, hiszen az előbb elmondtuk, hogy mit kellene nekik ahhoz bizonyítani, hogy menekültekké válhassanak, sőt, ez nekik nem elég bizonyítani, hanem, ahogy az előbb kérdezte, ezt a bizonyítékot egy bizottság elé kell tárnia. Erre léteznek a különböző országokban különböző migrációs hivatalok, nálunk is van ilyen. Nagyon komoly szakemberek, nagyon komoly felkészültséggel vizsgálják meg azokat a történeteket, amelynek alapján valakit elfogadott menekültnek nyilvánítanak, vagy nem. Egy másik köznapi, vagy mondjuk így morális értelemben azt gondolom, hogy mindenki menekült, aki menekülésre kényszerül, vagy aki úgy érzi, hogy menekülésre kényszerül. Mivel ez a Genfi Egyezmény ebben a hidegháborús környezetben született, nagyon sok mindent nem vett figyelembe. Tehát az úgynevezett mai szóval környezeti menekülteknek neveznénk őket, ha ilyen lenne, nem foglaltatnak benne a védendő csoportok közé, tehát hogyha csak valakinek a leég a legelője, vagy elfoglalja azt egy multinacionális vállalat, és mondjuk biogázolaj termelésére használja az ő földjeit, és ezért megszűnik a megélhetése, hogyha elsüllyed a sziget, amin él, akkor ő hiába mondja azt, hogy ő szeretne máshova menekülni, soha nem lesz belőle menekült.
Hát a világ az napról napra változik, tehát ennek megfelelően nagy valószínűsége lesz a törvényt is, amit Genfben anno a legnagyobb jó szándékkal létrehoztak, időnként felül kéne bírálni, és megfelelő passzusokat, és lehetőségeket, és helyzeteket, amit az életteren bele kellene tenni.
Ezt sokan mondják, és egyébként én is ezt gondolom. Azok, akik ezt a konvenciót védik, viszont azt mondják, és ezt gondolom nekik is igazuk van, hogy olyan sokan támadják a jelenleg élő menedékjogot, és olyan sokan szeretnék ezt is korlátozni, hogy a mai helyzetben meg kell elégedni azzal, ha meg tudjuk védeni azt, ami az eddigi eredményünk. Én azt gondolom, hogy meg kell védeni, ami az eddigi eredményünk, és ki kell tekinteni egy kicsit távolabbra. Még az előző mondatához azért hozzátenném azt, hogy az, aki ma Magyarországról elmegy Londonba mosogatni, vagy bármi más csinálni, az nem vált hazát. Ellentétben az 56-os magyarokkal. Abban a hihetetlen privilégiumban van részünk, hogy nincs szükségünk hazát váltani. Szabadok vagyunk, szabadon mozoghatunk a világnak egy részén. Sőt, ahonnan én beszélek, azt gondolom, hogy a világnak nagy részén szabadnak érezhetem magam. Viszonylag kevés államról gondolom azt, hogy ne adna nekem vízumot. A világ nagy része nem így él. A világ nagy része úgy él, ahogy mi
most Európáról beszél.
Igen,
elsősorban.
Én meg most azokról beszélek, akik olyan helyzetekben vannak, ahol nem dönthetik el szabadon, hogy elmennek.
51 valahol. Millió ember behatárolható-e? Van-e arra egy szám, hogy honnan van az 51 millió? Én nem hiszem, hogy Európából Európába. Tehát nem, Európát nagyjából úgy ki lehet zárni úgy, ahogy van tokkal vonva. Szóval honnan jön össze az 51 millió, amelynek egy jelentős része ugye Európába, egy része gondolom Ausztráliába, Amerikába, bármely földrészre.
Még egyszer mondom, nem. A nagyon, nagyon jelentős része az továbbra is ott marad Afrikában, ott marad a Csendes-óceán környékén, ott marad Ázsiában. Nagyon kicsi az a szám. 1-2 millió, sőt, 2 millió alatt van, akik megérkeznek egyáltalán Európába, akik túlélik ezt az utat, akik elérkeznek ide, és egyáltalán abban
ezek
a helyzetben
nem hivatalos
vannak.
Úton jönnek ide, nem útlevéllel utaznak a vonaton, hanem mindegy lehet a földközi tengeren tapasztalni, mikor az ember megy le Málta felé, hogy a keresztjáratokban azért elég sok albán és egyéb nemzetiségű ember próbál jobb élet reményébe Olaszország felé hajózni.
Én megint csak szeretném elválasztani. Egyrészt elválasztani a jogkedvéért, másrészt megőrizni a kérdésének az élét, hogy van-e itt elválasztásra szükség. Eddig menekültekről beszéltünk, a menekültek azok egyértelműen azok, akiket üldöztetés fenyeget, nem a jobb élet reményében indulnak el. Én az üldöztetés közé a magam részéről simán beleszámítom azt is, ha valaki csak éhen akar halni úgy szimplán, és egyszerűen, és nem fegyverrel kényszerítik a falhoz, de ez tényleg az én magám véleményem.
Ezzel teljesen egyetértek.
Az viszont valószínűsíthető, hogy aki nekiáll átkelni egy tengeren, egy olyan tengeren, amiről tudja, hogy az, hogy ő átér vagy nem ér át egy deregjével, az körülbelül 50%-os esély, hogyha jó indulatúak vagyunk, tehát az életét kockáztatja ezért az útér. Annak valószínűleg jó oka van arra, hogy ezt az utat megtegye. Amit én az előbb mondani akartam ezzel a határkérdéssel, az, hogy az, amitől ezek az emberek végül is illegális bevándorlók lesznek, végül is menekültek, vagy menedékkérők lesznek, de nem lesznek azok, hogyha nem fogadják el az ő kérelmüket, és automatikusan menedékkérőből nem menekült, hanem illegális bevándorló lesz.
Kiutasítják az országból, hogyha illegális bevándorlóvá mélyül a státusza?
Az, hogy ezeket a határokat ilyen módon próbáljuk meg védeni. Az, hogy például az a határ, amiről az előbb beszélt, Európa déli részén, az egyfajta temetőként működik, és egy háborús frontfonalként napjainkban, ahol emberek tízezrei halnak halomra évente. Megszámolható.
Az Albánia szakaszról beszélt?
Hát a lampedúzai botrányról szerintem sokan hallottak a magyar rádió hallgatói közül is, tehát ez Európa déli része, Spanyolország, Olaszország van nagy részt érintve ebben. Bocsánat, elfelejtettem a kérdését. Honnan indultunk?
Onnan indultunk ki, hogy akiből illegális bevándorló lesz, az kiutasítják adott országból. Tehát nem felel meg a követelményeknek, ugyan itt van, és van valahol, de hát akkor irány haza. Mert ezért vagy azért nem került meg, hiszen 18 ezer emberről beszéltünk itt Magyarországon, és az, hogy néhány száz volt, aki megkapta ezt a státuszt. Mi van a többivel?
Ezt gondolom, hogy a migrációs hivatal és az államhatóságok is nagyon szeretnék tudni, nem csak Magyarországon, hanem Európa összes országában.
Bocsánat, de az 51 milliónak az aránya is hasonló lehet, gondolom én, a világban, mint Magyarországon a 18 ezerhez viszonyított néhány száz. Nem hinném, hogy az a magas szám lenne, amit én mondanék, vagy mondtam a 10-15%-kal. Vagyis 51 millióból, mit tudom én, majdnem, hogy 25-30 milliónak a sorsa, ugye az, hogy irány vissza, ahonnan jöttél.
Nem.
Vagy hogy van ez a dolog? Szóval beszéljünk akkor most csak Magyarország. Hát mit tudom én, hogy működik Olaszországban, meg Spanyolországban?
Jó, még egyszer, tehát ugye ennek az 51 milliónak a nagy része automatikusan menekült, mert egyszerűen átmegy egy vagyúval a határ másik oldalára.
És ha nem fogadja be az ország, egy illegális ott tartózkodó emberré válik. Szóval mit csinál adott esetben a hatóság? Nem, Magyarországon mit csinál a 300-at, ha kivonom a 18 ezerből, azokkal többivel mi lesz itt Magyarországon?
Nagyon-nagyon más a helyzete Európának a világ másik országaihoz képest, ahol a szomszédos országok fogadják be, és az ENSZ menekült táborai fogadják be ezeket az embereket, mindenféle hasonló.
Tehát a 18 ezer mínusz 300 az menekült táborokba kerül Európában.
18 ezer mínusz 300.
Tehát ugye azt mondta, hogy 300 amelyiknek a
menekült. 18 ezerről beszéltem Magyarországon.
Így van, most maradjunk Magyarországon. A menekült. Így van.
Nem. A 18-19 ezer az, akiről hivatalosan tudunk. Nem tudjuk, hogy hányan érkeztek. Nem tudjuk, hogy hányan
mit
érkeztek simán papírok nélkül, úgy, hogy nem tették volna fel a kezüket, és mondták volna azt, hogy én menedékjogot kérek. Ez a 18-19 ezer ember ezt mondta. Amikor ő ezt mondta, akkor a magyar kormány vállalva az ő feladatát és jogszerinti kötelezettségét elindított egy kivizsgálási folyamatot. Ez alatt a kivizsgálási folyamat alatt ezek az emberek különböző
táborokban.
Mondjuk úgy most a hétköznapi nyelvkedvért, hogy táborokban várakoztak. Ennek az eljárásnak a végén kaptak egy jogosultságot arra, hogy immáron menekültként kereshessék az integráció útját a magyar társadalomba, vagy kaptak egy kiutasító nyilatkozatot, amivel vagy fellebbeznek, vagy nem, és vagy kiutasítják őket, vagy nem.
Ugye, mennek, vagy nem.
És mennek, vagy nem mennek. A világon mindenhol sokkal több a papír nélkül létező bevándorló, mint a hány rendőri egysége valahány országnak van, tehát ezt nem lehet kivédeni. És én azt gondolom, hogy az, hogy a menekülteket befogadjuk, vagy nem, és most egy kicsit tágítanám ezt a menekült kérdést a jogi oldalról, az erkölcsi oldalra, az ugyan lehet egy nemzetközi megállapodásnak a kellemetlen és ránk úgymond nagy terheket róvó következménye. Láthatjuk így is ezt a helyzetet. Láthatjuk úgy is, hogy az, hogy egy ilyen törvény létezik a világban, az hihetetlen nagy biztonságot kell, hogy adjon mindenkinek, beleértve minket, magunkat is, mert uram, bocsánat, senki nem tudhatja, még akkor is, hogyha Európa ma a világ legstabilabb helyszíne, hogy ezt a fajta jogot holnap mikor ki fogja igénybe venni. Tehát ez egy közös védelem, aminek örülnünk kell. Azon túl, hogy erre a jog kötelez bennünket, azon túl azt gondolom, hogy erre a morális kötelez bennünket, mert az elesettek befogadása a Biblia óta valamilyen módon a különböző, most a Bibliára hivatkozok, de más vallásokra is hivatkozhatnék, a különböző erkölcsi rendszereknek.
Ott is vannak Bibliák, csak éppen más van benne legfeljebb.
A sajátja nincs más, tehát hogy a Koránnak éppen annyira fontos előírása az elesettek támogatása, mint a Bibliának, a többi vallásról nem is beszélve. De hogy a morálon és a jogon kívül én azt gondolom, hogy van egy harmadik érv, ami mondjuk úgy, hogy az önérdek. Tudnélik, teljesen igaza van, nem érdekünk egy olyan társadalomban élni, ahol nem tudjuk, hogy hányan élnek körülöttünk olyan körülmények között, amelyeket nem kívánnánk magunknak, és amiből nem tudjuk, hogy ők hogy fognak kitörni. Nem érdeke az egyetlen társadalomnak se, hogy félnie kelljen a másiktól. Azt gondolom, hogy minden társadalomnak az az érdeke, hogy egy szolidáris hálót alkosson, ahol senkinek nem kell félnie se az, aki a kerítés egyik oldalán van, se annak, aki a kerítés másik oldalán.
Nagyon sokszor hallani itt a környező országokról Európában, hogy már többet nem fogadunk menekülteket, pedig van egy genfi törvény. Én úgy érzem, hogy Novotny Zoli barátomat idézzem, ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes. Szóval ez a törvény jelen pillanatban úgy van kitalálva, ha akarom, akkor ebbe az irányba csavarom, ha akarom, abba az irányba csavarom. Az 51 millió az nagyon nagy szám, és valóban az lenne a megnyugtató, hogy ez a világ olyan világ lenne, hogy az 51 millió az elfogyna egyszer, csak mert mindenki megtalálna maga számítását ott, ahova született. De addig a konfrontáció az mindig meg lesz és megmarad. Befogadó ország és a befogadó ország felé menekülő státuszban lévő emberek között. Ezt nem lehet elsimítani semmiképpen sem. Itt toleranciára van szükség, ugye ezzel egyetértünk, és ugye azzal is egyetértünk, hogy amíg a világ világ, ennek bizonyos fajta konfliktus helyzete lesz adott ország és az odaérkező menekültek között. Mert hát ez így működik.
Az egyenlőtlenségnek mindig van konfliktus hozadéka, minden társadalom egyenlőtlen, és egyébként elég unalmas is lenne a világ, hogyha teljesen egyenlő lenne, de van az egyenlőtlenségeknek egy olyan szintje, amivel
már a rendszer... De jó világot nagyon meg tudnék szokni, higgyel nekem, nagyon.
Talán nem kell ilyen messzire menni, de azt lehet gondolni, hogy van az egyenlőtlenségeknek egy olyan szintje, amivel már nem tud egy társadalom együtt élni, és a mai migrációs helyzet, a mai menekült helyzet, ami még egyszer mondom, a második világháború óta világrekordot vereget alulról. Én azt gondolom, hogy egy figyelmeztetés nekünk és mindenkinek, hogy egy olyan rendszerben élünk, ami nem fenntartható, valamit át kellene gondolnunk.
Hát
nem a menekültek befogadását.
Hát többek között azért azt is meg kell gondolkodni, hogy miért vannak menekültek, szóval itt a világnak van nagyon sok tennivalója, ezzel teljesen egyetértek. Diana, köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgetett velem.
Én köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra.
Kezdj csoklan.